Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Mai nap engem ért az a megtiszteltetés, hogy elhozhatom azt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett. Igazából ez az üzenet már jó pár hónap, talán augusztus vége környékén, szeptemberben fogant meg a szívembe. Ugyanis ez az üzenet, amit elhozok nektek, gyakorlatilag egy olyan dolog, amin én magam is keresztül mentem, és Isten nagyon sokat dolgozott rajtam az elmúlt hónapokban, különböző területeken, és ahogy szolgáltam a gyülekezetben, szolgálok a gyülekezetben, és beszélgetek veletek, azt éreztem a szívemben, hogy nem vagyok ezzel egyedül, és fontos lenne erről a témáról itt is színpadról beszélni nektek, és bátorítani benneteket, és segíteni abban, hogy tényleg az a sorozat, amit az elmúlt héten befejeztünk Géza által, a Merj újra álmodni sorozat, ez tényleg mindenkinek az életébe valóra váljon. Mert azt gondolom, hogy ez néha lehet, hogy nehezebb, mint mi gondolnánk. És nekem tényleg az a szívem vágya, és Isten is ezt helyezte szívemre, hogy mindannyian tényleg a sok káosz közepette be tudjuk futni azt, amit Isten akar nekünk odaadni, azt a pályát, azokat az ígéreteket. Úgyhogy a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy ne nézz vissza. Ne nézz vissza. A három ok van, amiért ezt a címet adtam ennek a mai üzenetnek. Az egyik az az, hogy az én életemben már az elmúlt három évben nem teljesen úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztem. És azt gondolom, ez az egyik dolog, amivel nagyon sokan tudtok azonosulni, hogy nem teljesen úgy alakult az életünk, ahogy terveztük. Lehet ez személyes életünkben, szolgálatban, bármiben. Az én életem először is a családalapítás terén nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Én azt gondoltam, hogy 35 évesen, most leszek 35 éves, már legalább 2 gyermekem lesz, és még egy sincs. Tehát teljesen máshogy alakult ez az egész, mint ahogy én gondoltam. A másik a kapcsolataim, ugyanis az elmúlt 3 évben teljesen átrendeződtek a barátságaim, kapcsolataim az életemben, nem várt módokon. Olyan emberekkel szakadt meg a kapcsolat, akikről soha nem gondoltam volna, hogy meg fog szakadni a kapcsolat, és olyan emberek léptek be az életembe, akikről nem gondoltam volna, hogy bele fognak lépni az életembe. És szerintem ezzel is tudtok azonosulni, vagytok páran, akiknek megszakadt a kapcsolatai, vagy elvesztettetek hozzátartozókat, elvesztettetek embereket, akár a pandémia alatt, akár különböző helyzetek miatt. És a harmadik dolog pedig az, hogy a szolgálatomban, a vezetésemben sem teljesen úgy alakultak a dolgok, ahogy én terveztem. Olyan kihívásokkal kellett szembenéznem, nem csak nekem, de Gézának is, amikre nem voltunk felkészülve, és nem tudtuk, hogy hogyan kell problémákat, helyzeteket megoldani, és teljesen összezavarodtam, és konkrétan megtört az életem, megtört a lelkem. És eltelt egy idő, mire szembesülni mertem ezzel a dologgal, hogy igen, az én lelkem megtört. És nagyon fontos, hogy őszinték legyünk magunkhoz, és be tudjuk ismerni, hogyha ilyen ponton van az életünk. És azért fontos, hogy észrevegyük, ha a lelkünk van megtörve, mert tudjátok, a szívünk attól még tud helyesen működni, hogy a lelkünk meg van törve. Ugyanis ha ésszel tudjuk, illetve az igazságon alapszik az életünk, sokszor tudjuk, mi a helyes, mit kell megtennünk, és például lehet, hogy meg tudunk bocsátani, el tudunk engedni dolgokat, vagy tovább tudunk lépni dolgokon, tudunk szeretni, tudunk türelmesek lenni, hűségesek lenni, kitartani, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan meggyógyulsz belül. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan a te fájdalmad, a te lelked helyreáll, hanem ez egy folyamat. Ez egy nagyon komoly, nagyon nehéz és nagyon sok munkát igénylő folyamat, amíg valakinek helyreáll a lelke, és ezt tapasztalatból mondom. Őszinte kellett legyek tehát magamhoz, hogy megtört a lelkem, és fájdalmakkal vagyok tele. És azt tudtam, hogy ha nem kezelem a fájdalmat, az könnyen keserűséghez, csüggedéshez fog vezetni. A keserűség pedig egy olyan dolog, ami mint egy vírus megfertőzi a szervezetet, a csüggedés, keserűség elvakít, máshogy kezded látni az embereket, az életedet, a körülményeket, a helyzeteket, és csüggedésből, keserűségből kezdesz döntéseket hozni, és tudat alatt hozod meg ezeket a döntéseket, és egy nap azon fogod magad észrevenni, hogy Istentől eltávolodtál. És semmi nem történt, mert itt vagy a gyülekezetben, mert csinálod meg, mert olvasod a Bibliát, csak éppen az a probléma, hogy nem kezeltünk fájdalmakat az életünkben, nem foglalkoztunk a lelki állapotunkkal, és ezért azt vettük észre, hogy megragadt az életünk. És én magam is azt vettem észre, hogy mikor Géza elkezdte ezt a sorozatot, hogy merj újra álmodni, a legnagyobb kihívás, amivel szembe kellett néznem, hogy nem merek álmodni. Nem merek álmodni. Hiába beszélt hétről hétre arról, hogy Istennek vannak tervei, hogy milyen dolgokon mehetünk keresztül, azt vettem észre, hogy még mindig kihívás előtt vagyok, hogy merjek hinni, merjek jót remélni a jövőmre nézve, hogy Isten meg tud áldani, mert annyira sok nehézségen mentem keresztül, hogy már azt is nehéz volt elhinni őszintén, hogy Isten biztos, hogy jót akar adni, biztos, hogy ő meg fogja adni az ő ígéreteit, biztos, hogy ő meg tud áldani, és ez alatt a pár hét alatt, amíg ment ez a sorozat, Isten rengeteget dolgozott rajtam, és eszembe juttatott egy igét, mégpedig egy olyan formában, hogy kaptam egy napi, fel vagyok iratkozva, tudjátok, ilyen hírlevelekre, ilyen napi ige tanulmányozásokra, és egyszer csak kaptam egy olyan igét, aminek ez volt a címe, hogy emlékezz Lót feleségére. És el se kellett olvasnom a napi igét, azonnal tudtam, hogy miről van szó, miről fog ez szólni, és Isten azonnal így megszólított, és elkezdte tovább vinni a szívembe ezt a gondolatot. És elkezdtem utána nézni, hogy hol hangzott el ez a mondat. Ezt tudtam, hogy Jézus mondja, de oké, menjünk kicsit mélyebbre, menjünk picit bele ebbe a történetbe, hogy mégis mi történt, és hogyan is alakult ez a történet, mert akik ismeritek a történetet, és tudjátok, mi történt Lót feleségével, szerintem már kapizsgáljátok, miről lesz szó, akiknek viszont nem ismerős ez a történet, kicsit végig fogunk rajta menni, és ti is érteni fogjátok, hogy miért fontos az, hogy olyan személyekről is beszéljünk a Bibliából, és olyan történetekről, amik nem annyira népszerűek, mégis azt gondolom, ebben a mai helyzetben rengeteget tudnak adni nekünk személy szerint, hogy hogyan éljük az életünket. Nézzük meg tehát, hogy ez a mondat, hogy emlékezz Lót feleségére, hol hangzik el a Bibliában. Ezt Jézus mondja, a Lukács 17. rész 26. versétől indul, ott van a jegyzetetekben ez az ige. Jézus az utolsó időkről beszél, képzeljétek el, és azt mondja, ahogy Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfia eljövetelének idejében is. Akkor az emberek ettek, ittak, megházasodtak és férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és mindenkit elpusztított. Ugyanaz történik majd, mint ami Lót idejében történt. Az emberek akkor is ettek, ittak, vásároltak és eladtak, ültettek és építettek, de amikor Lót kiment Sodomából, tűz és kéneső hullott az égből, és mindenkit elpusztított a városban. Ugyanígy lesz abban az időben is, amikor az emberfia megjelenik. Azon a napon, ha valaki éppen felment a ház alapos tetejére, vissza se menjen a házba, hogy onnan elvigyen valamit, hanem azonnal meneküljön. Ha a mezőn lesz, azonnal meneküljön, ne forduljon vissza, és ne törődjön azzal, amit hátrahagy. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja őrizni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki feladja az életét, az örökre megmenti. Amikor először megláttam ezt az igét, csak az volt bennem, hogy oké, jó helyen járok, mert nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt időszakban az utolsó időkkel is. És sokszor Gézánk az agyára megyek, mikor mondom, hogy Géza, látod, az utolsó időkben élünk, és így jól van. De komolyan nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt időszakban ezzel, és ha belemegyünk, láthatjuk az utolsó időknek a jeleit 2020 óta ebben a világban, még intenzívebben a járványok, a háború, most már az izraeli háború, igaz? Földrengések, és nem beszélve arról, hogy mennyi kapcsolat meg van próbálva ebbe az időszakba, és arról, hogy keresztény emberek hite is meg van próbálva ebbe az időszakba. Hogy vajon mennyire maradunk hűségesek a legnagyobb nyomás alatt is. Mennyire hiszel még mindig Jézusban akkor is, amikor nem látod, nem érzed, és minden összedől. És ezek közepette, Jézus beszél az utolsó időkről, egyszer csak azt mondja, emlékezz Lót feleségére. emlékezz Lót feleségére. Felmerült már bennetek az, hogy miért pont Lót feleségére? Tudjátok, az az érdekes, hogy a Bibliában ennek a hölgynek a neve sincs megemlítve. Nem tudjuk, hogy hogy hívták, és ezen a kis részen az 1 Mózes 19 beszél egyedül Lót feleségéről. Máshol így konkrétan nagyon nincs kiemelve, csak itt ugye ebbe az igébe. Miért pont rá? Miért nem Máriára? Mária volt Jézus anyja, igaz? Ő nevelte fel. Vagy ott van Eszter, akinek egy egész könyve volt, egy egész könyv íródott a Bibliában róla. Mégis Lót feleségére hívja fel Jézus a figyelmet. És tudjátok, az az érdekes, hogy Lót felesége az egyetlen olyan hölgy, akivel kapcsolatban Jézus direktben így beszél, hogy emlékezz rá. Emlékezz rá. Senkiről másról, aki nő, nem beszélt így. Csak Lót feleségről, hogy emlékezz, hogy ne felejtsd el. Nézzük meg tehát, hogy ki volt Lót, ki volt az ő felesége. Tudjátok, Lót Ábrahám testvére volt, és amikor Isten elhívta Ábrahámot, hogy jöjjön ki arról a földről, ahol született, és elhívta az ígéret földjére, akkor Ábrahámnak a családját magával kellett vinnie, tehát Lótot is. És mikor letelepedtek együtt, akkor egy idő után Isten áldásúja rajta volt Ábrahámon, és azt írja az ige, hogy meggazdagodtak. Nagyon sok állata lett Ábrahámnak, nagyon jól éltek, és annyira hát megszaporodtak, megsokasodtak, hogy már kicsi volt a hely, nem fértek el, és az ige azt mondja, hogy már Lótnak a pásztorai veszekedtek Ábrahám pásztoraival, hogy most kinek ki a juha, tehát hogy kinek kik az állatai, mit tudom én, tehát össze-vissza ment a vitatkozás, és ezért úgy döntött Ábrahám is Lót, hogy jobb, hogyha külön válnak, külön területre mennek, hogy ne legyen vita, illetve hogy elférjenek. És itt jött az első beszélgetés Lót és Ábrahám között, ahol dönteniük kellett, ki melyik irányba megy. És azt írja az ige, hogy mikor körbenéztek, akkor Sodoma földje volt, az a föld, ami tejemézzel folyó volt, ami nagyon jól nézett ki, ami tele volt terméssel, egy nagyon-nagyon jó föld volt, és Lót természetesen azt választotta, hogy ő oda szeretne menni, Ábrahám pedig a pusztába ment, gyakorlatilag a sokkal kietlenebb és sokkal szárazabb földre. De a lényeg az az, tehát, hogy Lót letelepedett ezen a földön, sátrat vert, és azt írja az ige Sodomáról viszont, hogy annak ellenére, hogy ez a terület nagyon jól nézett ki, nagyon gazdag volt, nagyon sok bűn volt ezen a helyen. Ezt írja az 1 Mózes 13. fejezet 12. verse, azt mondja, hogy Abrám, ugye akkor még így hívták, Abrám Kánán földjén, Lót pedig a Jordán völgyében a városok között sátorozott, Sodoma közelében vert sátrat. Sodoma lakói azonban nagyon gonoszak voltak, és súlyosan vétkeztek az örökkévaló ellen. És tudjátok, kérdezhetitek, hogy mi volt Sodoma bűne? Mi volt ez a rengeteg bűn, amit elkövettek? Hát bele tudnék menni nagyon érdekes dolgokba. Hogyha érdekeltiteket, olvassátok el a 19. részt részletesebben is. Nagyon komoly és nagyon csúnya dolgokat műveltek ezek a lakók. És tudjátok, azt gondolom, hogy lehet, hogy emberek azt mondják, hogy hát Isten, milyen Isten, hogy akkor elpusztítja így ezeket az embereket, hogy akkor hol van itt a kegyelem, hogy hát akkor Isten így bánt az emberekkel. Tudjátok, azt gondolom, hogy ma mi ugye az Új Szövetségben Jézus Krisztus kegyelme által élünk, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne legyen bennünk viszont egyfajta Isten félelem hiány. Mert attól még, hogy Jézus a barátunk, attól még, hogy kegyelmet kaptunk, attól még, hogy mindent gyakorlatilag Jézus feláldozott értünk, az nem azt jelenti, hogy mi bármit megtehetünk, és a bűneinknek nincsen következménye, vagy a tetteinknek nincsen következménye. És igenis fontos az, hogy Isten népe ne felejtse el, hogy a mennyei édesapukája a világ teremtője, és ő az, aki a legjobban látja a dolgokat, aki kitalálta azt, hogy hogyan működhet helyesen egy házasság, egy párkapcsolat, egy családi kapcsolat, egy gyülekezet. Ő az, aki a szerkesztője, aki a kreatív összerakója ezeknek a dolgoknak. Ő lefektetett Jézus elénk egy egészséges szabályrendszert. Nem azért, hogy kontrolláljon, hanem azért, hogy elmondja, hogy drága gyermekem, ha így és így élsz, akkor működni fognak a dolgok. Ha viszont ettől elállsz, nem fognak működni. És Istentől nem kérhetjük számon azt, ha mi nem tartjuk be a játékszabályokat, és utána bűnt követünk el, vagy bűnben lesz az életünk, hogy akkor ő miért nem segít? Segít, de azt gondolom Istennél is van egy határ, ami után már le kell aratnunk a következményeket, és abból fogunk igazán tanulni. Amen? Úgyhogy igenis, Sodoma olyan bűnöket követett el, ami már nem volt tolerálható. De tudjátok, a gyökér probléma mégsem csupán a bűnök voltak, és ezt szeretem Istenben, hogy ő a szíveket nézi, hanem konkrétan az a szív, ami történt, ami megváltozott ott az emberekben. Nézzük meg az Ezékiel 16:49-et. Azt mondja az ige: lásd, húgod, Sodoma vétke ez volt, a büszkeség, a túl sok evés, ivás, és a gondtalan jólét közepette sem ő, sem leányai nem könyörültek a szegényeken, a nyomorultakon, és nem akartak segíteni rajtuk. Tudjátok, amikor minden rendben van az életünkben, amikor minden tökéletes, minden szuper, akkor a legnagyobb kísértésünkbe beleesünk az az, hogy büszkévé válunk. És ez nem az a fajta büszkeség, hogy elszállok magamtól, hogy nekem mindenem megvan. Ez nem egy ilyen büszkeség, hanem az a fajta büszkeség az emberben, hogy nincs szükségem már Istenre. Nincs szükségem senkire. Nekem megvan mindenem. Tudjátok, ez volt az első olyan dolog, ami leginkább az embert megkísértette, ugye ez a neked nincs szükséged Istenre. Majd, ha te tudod, mi a jó és mi a rossz, akkor majd. Igaz? Tehát, hogy ez a fajta függetlenedés Istentől, tekintélytől való kijövetel. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor fennáll ez a kísértés, amikor áldásokat kapunk az életünkbe, amikor végre megtaláljuk a párunkat, igaz? Itt van a házastársunk. Oj, már annyit imádkoztam ezért, olyan jó, hogy itt van, és mindent csak a házastársunk, és a házastársunk, és a házasság, és a párkapcsolat. És egyszer csak elfelejtettük, kitől kaptuk. Egyszer csak elfelejtettük, hogy amúgy mi volt az elhívásom, amúgy Istennek van egy terve az életemre, amúgy az a mi újság, amúgy a szegény, az egy, akinek szüksége van, az hirtelen úgy kikerült a fókuszból. Vagy amikor például megkapunk egy jó pozíciót, egy fizetésemelést, egy jó állást, vagy jön a gyerek, vagy bármi, és az ember így, végre itt a munkám, az álompozícióm, Isten megáldott, halleluja, és eltelik egy hónap, két hónap, és hirtelen egyszer csak így, Istennel már nincs időt tölteni annyira, mert dolgoznom kell, mert gondot kell viselnem erre, gondot kell viselnem arra, és egyszerűen így átalakul a prioritás, és elfelejtjük. És mi van, ha a gyülekezetben történik hasonló? Olyan sokan vagyunk, halleluja. Olyan sokan vagyunk. Megvannak a barátaim, kialakult már minden kapcsolat. Az az egy, aki bejön. Majd oda megy más. Megvannak a barátaim, megvannak a kapcsolataim. Olyan sokan vagyunk. Ez már olyan jó. Ne bontsuk már az alkalmat ketté. Nem kell. Olyan jól vagyunk sokan. Amikor a gyülekezet kényelmessé válik, igaz? Amikor úgy olyan kényelmes lesz minden, olyan szuper, olyan tökéletes. Ne bontsuk már itt a dolgokat, ne nyújtsuk tovább, ne feszítsük tovább, mert olyan jó, mert olyan kényelmes. Ez volt Sodoma veszte. Ez volt Sodoma veszte. És tudjátok, a mai világ, ami a komfortra van berendezkedve, egy gomnyomás minden, gyorsan megvan minden, gyorsan jön a csomag, megrendelem itt, nem működik a tévé, miért nem működik, nincs net, nincs wifi, ez a gyorsaság, ez a kényelem. A legnagyobb kísértés, ami a mi életünkben is meg lehet, ez, hogy elfelejtjük azt, hogy vannak dolgok, amikért igenis meg kell dolgozni, amiket nem szabad elfelejtenünk, hogy nem minden a kényelemről szól, hanem igenis szól az egyről, arról, aki szükségben van, arról, aki szenved, akinek nehéz, amen, és Sodoma szívét ez változtatta meg. És nézzük meg, hogy aztán mi történik Sodomával. Megjelenik két angyal a város kapujába, és nagyon érdekes látni azt, hogy ez a két angyal, képzeljétek el, ez ugyanaz az angyal volt, aki Ábrahámnak és Sárának kijelentette, hogy gyermekük fog születni. Onnan sétált át az angyal Sodomába, a két angyal Sodomába, azért, mert Istentől utasítást kaptak arra, hogy nézzék meg, hogy valóban akkora-e Sodomának a bűne, hogy ezt a pusztítást érdemlik. Ezek az angyalok még nem azért mentek oda teljes mértékben, hogy lerombolják a várost, csak hogy felmérjék, legyetek Istennek milyen kegyelmes a szíve, felmérjék, hogy tényleg olyan nagy a bűn. És amikor bement két angyal rögtön Lóttal futott össze, és Lót behívja őket, megvendégeli őket, és együtt töltenek időt. Nincs időm belemenni abba, hogy ott még mik történtek, ami miatt megbizonyosodtak az angyalok arról, hogy sajnos nincs más út, de olvassátok el az igét, hogyha érdekel benneteket, 1 Mózes 19-ben van. A lényeg az az, hogy az angyalok adnak egy lehetőséget Lótnak és a családjának, hogy kijöjjenek ebből a városból, és ők megmeneküljenek. Elmondják nekik, hogy Isten el fogja pusztítani ezt a várost, és azt mondják az angyalok Lótnak, hogy holnap reggel pakoljatok össze, és el kell hagynotok ezt a várost, ki kell jönnötök ebből a városból, és menjetek a hegyekbe. Nézzétek meg, 1 Mózes 19:17. Ekkor az egyik angyal azt mondta, sietve meneküljetek tovább, hogy életben maradjatok, meg ne álljatok sehol a völgyben, és vissza sem nézzetek, fussatok a hegyek közé, hogy meg ne halljatok. Ez a mondat akkor hangzik el, amikor másnap reggel Lóték felébrednek, felkelnek, elindulnak, és annyira félnek, képzeljétek el, annyira félnek Lóték, hogy az angyalok, az egyik angyal kézen fogva kíséri ki őket végül a városból, de utána már nem maradhat velük, és ezt mondja nekik, menjetek tovább, és nézzetek, mit kér az angyal tőlük. Ne álljatok meg a völgyben, ne nézzetek vissza, és fussatok. Amen? Ne állj meg, ne nézz vissza, fuss. És hogy újra belemélyedtem ebbe a történetbe, amikor tanulmányoztam otthon, akkor így rájöttem, hogy hányan és hányan tapasztaltuk meg azt, amit Lót egyik pillanatról a másikra. Minden felborult az életünkbe. Amen? Egyik pillanatról a másikra. Egyik pillanatban még ott van melletted valaki, másik pillanatban már nincs. Egyik nap még ott van, utána elhagy. Egyik pillanatban még ott van, aztán lehet, hogy elveszted a hozzátartozódat. Egyik pillanatban még van munkád, utána nincs. Egyik pillanatban ott vagy, hogy dolgozol, aztán egyszer csak jön a COVID. Shutdown, lockdown, minden, bezárva. Egyik pillanatban még nincs háború, utána van háború. Egyik pillanatban még ennyibe kerül valami, utána már ennyibe kerül valami. Mindig történik valami, igaz? És a mi életünkben is azt gondolom, hogy Isten szólt. Gyülekezet, gyermekeim, stb. Gyere ki, hagyd ott, ez már nem a régi. Elmúlt, 2020 után megváltozott minden, ez már nem az. Ne fókuszálj dolgokra, ne nézz hátra, gyere ki, újat cselekszem. De az új nincs elmondva, mi? Nem tudjuk, mi az új. Csak annyit mondott az angyal is Lótéknak, hogy fuss be, fuss a sziklák közé a hegyekbe. És utána mi lesz, igaz? Hát ez köszi, fuss a sziklákhoz a hegyekbe. És nagyon sokan ezt éljük át. Gyerünk, hagyd ott a múltad, hagyd ott azt a kapcsolatot, ne nézz hátra, ne fókuszálj a múltra, Isten újat cselekszik, de mi az új? Mi az új? És nem tudjuk, mi az új. És tudjátok, mi történt Lótékkal és Lót feleségével az úton? Ugye, ne állj meg, ne nézz hátra, fuss. És Lót felesége, ahogy ment, hátra nézett. És sóbálvánnyá vált abban a pillanatban. És gyakorlatilag ugye így meghalt. És azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos momentum, amit meg kell értenünk. És amit Isten nekem is elmondott. Ha hátrafelé fogok nézegetni folyamatosan az életembe, akkor meg fogok rekedni. És egy helyben fogok maradni, és nem fogok előre felé menni. És azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk itt ezen a helyen, akik azt érezzük, hogy az életünk egy ponton megakadt, megrekedt. Megrekedtünk szellemileg, megrekedtünk érzelmileg, megrekedtünk fizikailag, megrekedtünk kapcsolatokban, megrekedtünk dolgokban, és nem tudunk előre menni. És keressük a megoldást. Mi lehet a probléma? Mi a probléma? Megcsinálom ezt, megcsinálom azt. Nem megyek előre. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy nem-e nézel hátra. Nem-e nézel vissza folyamatosan. És szeretnék pár példát mondani, hogy honnan tudod, hogyha hátrafelé nézel, amit Isten bennem is elvégzett. Ezek lehetnek rossz dolgok, vagy jó dolgok. És a legnagyobb dolog számomra az volt, amikor Isten konfrontált azzal, hogy visszasírok jó időszakokat. Ó, a COVID előtt. Ó, de jó volt. Bezzeg akkor. Hányan voltunk? Ó, milyen szuper volt. Mennyi fiatal volt? COVID előtt. Ó, de jó volt. Milyen könnyű volt. Milyen jó volt. El tudtunk menni ide, el tudtunk menni oda. És lehet, hogy te is visszasírsz az életedben jó dolgokat. Ó, az a kapcsolat. Az a párkapcsolat, de jó volt régen. Ó, ott bezzeg, nem kellett ennyit küzdeni. Nem volt ennyi harc. Ó, de jó volt az a régi munkám. Ott békén hagytak. Ott nem kellett ennyit dolgozni. Ott jobbak voltak a kollégák. Ó, de jó volt. A régi dolgok, igaz? De lehet, hogy rossz dolgokra nézel vissza. Hogy megbántottak egy éve. Hogy kihasználtak. Hogy megtört az életem. Hogy bántak velem. Hogy hagytak el. Hogy árultak el. Hogy kisemmiztek. És hátrafelé nézegetünk, és én is hátrafelé nézegettem folyamatosan, hol a jót, hol a rosszat, és közben próbáltam előrefelé menni. De eljutottunk egy olyan pontra, gyülekezet, meg kell értenünk, hogy a kettő együtt nem fog menni. Isten egy új dologra hív el, mint a személyes életedben, és gyülekezetileg is egy új dologra hív el minket Isten. És ehhez meg kell hoznunk egyénileg mindannyiunknak egy döntést, hogy abba hagyjuk, hogy hátrafelé nézegetünk. Isten arra hívott el, hogy sók legyünk, és nem sóbálványok. Amen? Isten erre hívott el, legyél só, hozd ízt a világba, ízesítsd meg, nem azt, hogy egy helyben állj, mint egy sóbálvány. És nekem is a személyes életemben meg kellett hoznom ezt a döntést, hogy abba hagyom, hogy hátrafelé nézegetek. És az utolsó idők közepén, ahol rengeteg megpróbáltatásunk van, hasonlóan látjuk, mint Sodománál, Gomoránál, ahol konkrétan lóték, ahogy mentek föl a hegyen, vagy érezték, hallották, hogy pusztul a város, hallották, hogy ég, hallották, hogy pusztul, és gondoljatok bele, milyen érzés volt nekik az, hogy nekik ott voltak a barátaik, nekik ott volt mindenük, nekik ugyanúgy a házukat, mindent ott kellett hagyni, és nagyon nehéz volt nem hátra nézni, és ezt csak azért mondom, hogy bátorítsalak, hogy Isten tudja, mennyire nehéz nem hátra nézni, de Isten azt is tudja, hogy mit készít számodra, amen? Mi az a dolog, amit számodra készít, és hadd mondjam el, hogy ő jót készít számodra, és bíz benne. Lehet, hogy nem látod, nem tudod, hogy hova mész, de hozd meg egy döntést, hogy nem nézel hátra, és hadd mondjak még pár gondolatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk előre menni, hogyan tudunk előrefelé nézni, és mi a gyökere annak sokszor, hogy hátrafelé nézünk. Tudjátok, amit megértettem a saját életemből is, az, hogy rossz helyen volt a reménységem. A reményemnek a forrása rossz helyen volt. Emberekben volt a reményem. Majd ő segít. Majd ő megoldja. Majd ez a munka, majd jó lesz. Majd ha lesz gyerekem, akkor jó lesz. Majd hogyha terhes leszek. Majd hogyha otthon leszek. Majd hogyha ide el tudok jutni. Majd ha ő imádkozik értem. Majd hogyha ez. És Isten konfrontált, hogy emberekben van a reménységem. És amikor nem úgy történik, ahogy én gondolom, akkor összezuhanok. És ez a probléma, hogy elfelejtettem, hogy Krisztusban van a reménységem. Figyeljetek, srácok, a cél nem változott. Isten hűséges. A cél nem változott. Ha vannak álmaid, nem változott a cél. Az út lehet, hogy változott. Mert Isten lehet, hogy máshogy alakítja dolgokat, mint ahogy mi elképzeltük. De fontos, hogy a reménységünknek a forrását áthelyezzük emberekből, helyzetekből, munkából, pénzből, bármiből, Istenbe, Krisztusba. Amen? Krisztusba. A zsidók 6:19 beszél erről. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a remény horgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjébe kapaszkodik meg ott, ahová Jézus bement. Azt mondja ez az ige, hogy a reménységünk olyan, mint egy horgony, és Géza egyszer erről beszélt egy karácsonyi tündöklésen, a remény horgonya. Olyan, mint egy horgony. És azt írja ez az ige, hogy ennek a horgonynak nagyon szép ez a kép, hogy írja itt az igébe, hogy a függöny mögött, a mennyei szentek szentjébe kell letéve lennie. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban, amen, az örökké valóságban, ott kell lehorgonyozva lennie a reménységünknek. És nagyon fontos az, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ez a remény, ez erős. Oké, ha egy hajóba vagy, nem elég csak kidobni a horgonyt, igaz? Oké, uram, benned van a reménységem, halleluja. Megyek tovább. Tényleg levertem azt a horgot oda? Amen. Tényleg ott van az a horgon? Tényleg bízok benne? Tényleg ő a reménységem? Ott van? Megtapadt? Ott az a horgony? és ha meg is tapad, elég erős a lánc. Nem rozsdásodtak meg a láncok? Lehet, hogy vagytok itt olyanok, akik azt mondják, hogy nekem Jézusban van a reménységem. Elég erős az a lánc? Még mindig tudsz úgy remélni, tudsz úgy nézni Krisztusra, ahogy Covid előtt néztél Krisztusra, ahogy X évvel ezelőtt, mikor megtértél, mikor bemerítkeztél, ott van az a szenvedély benned Jézus Krisztus iránt? Mert ezt jelenti, hogy erős és feszes a lánc, hogy nem rozsdásodott be. Maradjunk reménységben, Krisztusban. És tudjátok, mi történik, hogyha nincs leverve a horgonyunk? Elkezdünk sodródni. Igaz? Mint a hajó, elkezdünk sodródni. És ez történik nagyon sokszor az életünkben, hogy amikor hagyjuk, hogy az események így sodorjanak bennünket, és nem foglalkozunk Istennel, nem imádkozunk, nem olvassuk az igét, nem is tudjuk, hogy Isten mit gondol bizonyos dolgokról, mert egyszerűen így nem foglalkozunk vele. Hirtelen csak azt veszük észre magunkat, hogy mi történt? Valami nem jó. Eltávolodtam Istentől. Hol vagyok? Hát valószínűleg azért, mert nincs a horgonyunk lehorgonyozva rendesen ott Krisztusnál. Csak gondoljatok bele, amikor egy matraccal befekszünk a Balatonba, mondjuk, vagy a tengerbe. Annak nincs horgonya, igaz? Csak befekszel a matracon, és azt veszed észre, hogy egyre távolabb és távolabb mész a parttól, vagy hát nem tudjuk, hova visznek azok a hullámok. Ilyen az életünk, amikor nincs leverve a horgony. Amikor nem Krisztusban van a reménységünk, csak így megyünk az eseményekkel, csak így úszunk az árral. Úgyhogy én arra bátorítalak benneteket, hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy a reménységünknek a forrása Jézus Krisztus. Amen? Nem körülmények. Ne egy előléptetéstől várd az anyagi áldást. Istentől várd az anyagi áldást. Ne egy személytől várd azt, hogy az életed majd megváltozik. Ne a házastársad, majd ha megtalálom a párom, akkor majd olyan jó lesz. Ne ettől várd. Krisztustól várd. Ne a te ötleteidtől várd az áttörést. Krisztustól várd az áttörést. Amen. És szeretnélek csak gyorsan így 7 ponttal így felsorolni nektek, hogy hogyan maradjunk meg a reménységben. Most már tudjuk, hogy a reménység az egyik megoldás arra, hogy előrefelé tudjunk nézni. Hogyan maradjunk meg ebben a reménységben? Hogyan tudhatjuk azt, hogy tényleg előrefelé megyünk? Az első dolog, legyünk nagyon óvatosak. Légy nagyon óvatos. Zsidók 2.1. Ha pedig ez így van, még gondosabban kell követnünk azokat az igazságokat, amelyekre megtanítottak bennünket. Vigyázzunk, hogy senki és semmi el ne térítsen ezektől. Amen? A nagyon óvatos itt azt jelenti, hogy azt gondolom, mi nagyon vigyázunk arra, hogy ne essünk el, igaz? Járunk elünk, vigyázunk, hogy ne essünk el. De amikor találkozunk egy olyan táblával, ami mondjuk plázákba vagy bárhol ki van rakva, hogy vigyázzat, frissen mosott padló, akkor ott mindenki extra óvatosan lép, igaz? Hogy el ne csúszson, mert tudja, hogy itt nagyobb az esély, hogy elcsúszunk. Ugyanehhez tudnám ezt az igét hasonlítani, amit Pál mond. Tudjátok, a zsidók, akikhez Pál írta ezt a levelet, ők kicsit el voltak csüggedve bizonyos dolgokban, és visszavágytak a világi életükre igazából. Visszavágytak a pogány életükbe, és arra vágytak, hogy hát lehet, inkább fel is adom a hitemet, meg úgy a kereszténységet, meg úgy mind, és majd úgy visszamegyek. És Pál bátorította őket, hogy hé, vigyázz, mert most egy olyan időszakban vagy benne, hogy extrém figyelned kell, hogy nehogy az ellenség ezekkel a hazugságokkal eltérítsen az igazságtól. Legyél figyelmes, legyél óvatos. Fókuszálj Jézusra. Tudd, hogy ki vagy. Tudd, hogy mire lettél elhívva. Ne engedd, hogy bármi is eltérítse a fókuszodat arról, amit Isten akar tenni számodra. Ezért tudjátok, hogy most egy ilyen vigyázat, extrán csúszós időszakban élünk. Bármikor megtörténhet, és bármikor elbizonytalaníthat abban, hogy neked megéri-e kereszténynek lenni, neked megéri-e gyülekezetbe járni, neked megéri-e hűségesnek lenni a társadhoz, neked megéri-e kitartani, neked megéri-e, nem tudom, bármi, ami a te szívedben van. Bármikor elbizonytalaníthat, ezért legyünk nagyon extra óvatosak. A második dolog, vizsgáljuk meg, hogy nem sodródunk-e. Vizsgáljuk meg, hogy nem sodródunk-e. Hadd mondjak pár példát. Honnan tudod, hogy sodródsz? Pár példa, ami a szívemen volt. Amikor mások életének a nézegetése fontosabbá válik, mint a saját szívünknek az ellenőrzése. Amen? Amikor az, hogy emberek elfogadjanak téged, jobban érdekel, mint hogy Jézus már 2000 évvel ezelőtt elfogadott téged. Amen. Ha fontosabb számodra az, hogy te legyél vagány és ismert, akár az osztályodban, közösségben, ahelyett, hogy Istent akarnád ismert és vonzóvá tenni. Amen. Ha fontosabb számodra a lájkok száma, mint az, hogy olyan legyél, mint Jézus. Amen. Ha jobban érdekel, hányan követnek a social médián, mint az, hogy hányan nem követik Jézust. Amikor az én akaratom fontosabbá válik, mint Istennek az akarata. Tudjátok, egy olyan világban élünk, hogy mindenki saját akaratát akarja megvalósítani. Az én akaratom, az én álmom, az én. Az a szívem vágya, hogy legyünk olyanok, mint Jézus a Getsemáné kertben, aki szintén fel akarta adni. Annyira fájt neki, és annyira nehéz volt neki, és mégis azt mondta Istennek, hogy Atyám, ha teheted, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az legyen meg, amit én akarok, hanem amit te akarsz, amen. Ne az legyen meg, amit én akarok, hanem amit te. És ez az imám, hogy legyünk ilyenek, mint Jézus, hogy lehet, hogy akarunk dolgokat, de tudjuk azt mondani Istennek, hogy oké, Uram, de ha ez nem a te akaratod, akkor legyen meg a te akaratod, mert Isten szeretne munkálkodni rajtunk keresztül, és bíznunk kell Istenbe, hogy ő jobban tudja. Amen? Ő jobban ismer bennünket, és ő jobban tudja. A harmadik pont ugye, hogy vizsgáljuk meg, hogy nem tévesztettük-e szem elől a reményt. Nézzük meg, hogy amiről kicsit az előbb is már beszéltem, ki a reménységednek a forrása? Ki a reménységednek a forrása? Dolgok, személyek? Akár az, hogy többet vagyunk elfoglalva azzal, hogy kinek mit, hogy kéne csinálni, tudjátok, mindenkinek véleménye van mindenkiről, neki így kéne csinálni, neki úgy kéne csinálni, neki meg kéne térni, neki meg ezt meg kéne bánni, meg... Sokkal jobban el vagyunk foglalva ezzel, mint azzal, hogy nekünk mit kell csinálnunk, és a legnagyobb dolog, amit én is mostanában megtanultam, az ez, hogy Isten nagyon sokszor figyelmeztetett arra, amit talán egyszer Géza, te is beszéltél erről, hogy Zsani, ez nem a te dolgod. És annyira sokszor hallom ezt a mondatot mostanában, hogy Zsani, ez nem a te dolgod. És egyébként megnyugtató amúgy, mert mások terhét cipelni, meg másokért izgulni, az amúgy nagyon fárasztó, és amikor Isten azt mondja, hogy Zsani, ez nem a te dolgod, akkor egyszerre nehéz is kiengedni a kezemből, mert az igazságérzet ott van. Ugyanakkor megkönnyebbülök, mert annyi energiám felszabadul, és szerintem mi is, ha elengednénk sokszor azt, hogy ki mit miért csinál, és mi igazságos, és mi nem, és stb., sokkal boldogabbak lennénk, higgyük el. Tehát tényleg, annyi mindenünk felszabadulna. És ami nagyon fontos, hogy vizsgáljuk meg azt, mert ez még a harmadik ponton belül, hogy a békességed, az értéked, hogy te mennyire tartod magad értékesnek, a boldogságod, vajon milyen forrásból származik, honnan meríted a boldogság ingereket, a békességet, a biztonság érzést. Picit megint ide visszamegyek. Konkrét példák. Ha majd ő felhív, akkor megnyugszom. Ha majd ő imádkozik értem, akkor majd hiszem, hogy meggyógyulok. Ha majd ő bocsánatot kér, akkor majd jobban leszek. Ha megtalálom a párom, akkor minden rendben lesz. Vagy ha megkapom azt a fizetést, azt a munkát, azt az anyagi támogatást. És az utolsó, amit én magamon is észrevettem, bevallom nektek, hogy nagyon sokszor belemerülök a social médiába, vagy filmekbe, valaki videójátékba, hogy elnyomja a fájdalmat, ami benne van. És nagyon-nagyon őszintének kell lennünk magunkhoz, hogy ezt beismerjük. Hogy nem azért töltünk nagyon sok időt a gép előtt, mert valójában megtört a lelkünk, és nem tudjuk feldolgozni azt, ami történt velünk, és próbálunk nem hátra nézni úgy, hogy közben nem is előre nézünk, hanem tök máshova. Tudjátok, én magam is megtapasztaltam, hogy a social media, videók, filmek nem gyógyítanak meg. Addig jó, amíg nézed, egy másik világba elrepít, elfeledteti veled a gondjaidat, de abban a pillanatban, hogy kikapcsolod, még üresebbnek érzed magad, mint előtte. Mert a legrosszabb érzés, amikor rájössz, hogy te nem is abban a világban vagy, és visszarepültél a való világba, és meg kell oldani a dolgokat. Tudjátok, párhuzamosan épül fel ez a digitális világ. Párhuzamosan épül a világunkkal, és hatalmas a kísértés, főleg fiatalok számára, hogy belerepüljünk ebbe a világba. Maradjunk a realitásban, ebben a világban, és hogyha egy másik világba el akarsz menni, akkor az hadd legyen Istennek a világa, amen, az a szellemvilág, az a Szent Szellemmel való jelenlét, amit ő tud neked megadni, és fiatalok, vágyjatok jobban a Szent Szellemnek az ajándékaira, a szellemi dolgoknak a megértésére, mint sem ezeknek a videójátékok, filmek, social médiának a világára, mert borzalmasan belehajszol dolgokba. Úgyhogy legyünk őszinték magunkkal, és próbáljuk meg megvizsgálni a szívünket, hogy miért folytjuk el esetleg. Nem ebbe folytjuk bele esetleg a bánatunkat. És nem azt mondom, hogy ne nézzünk ilyen dolgokat, mert valamikor szükség van arra, hogy az ember kicsit kikapcsoljon, elterelje a figyelmét, de nem mindegy, mi a motivációnk, amen? És ezt kell látnunk. Negyedik, haladj előre felé, amen? Haladj előre felé, tehát ne nézz hátra, előre felé haladj, álljunk fel a keserűségből, megbocsátatlanságból, hibákból, múltból, és emlékezzünk Lótnak a feleségére, amen? Emlékezz Lót feleségére. Ahhoz, hogy előre felé haladj, nem szabad hátranézned, és fel kell állnod. Ezekből a fájdalmakból fel kell állnod, ezekből a keserűségekből, és el kell engednünk a múltból is. Ötödik, válaszd a reményt. Hiszem azt, hogy meg tudunk hozni egy döntést, hogy Jézusba helyezzük a reményünket, és a reményt választjuk, nem a keserűséget. Ezt a döntést nekem személy szerint is meg kellett hoznom, hogy igen, merni fogok újra álmodni. Merni fogok újra hinni, és ami le van írva a Bibliába, az az enyém, az az igazság, abba fogom bele rakni ezt a horgonyt, és igenis ki fogom jelenteni, igenis Jézust fogom választani, és hiszem azt, hogy bármi is történik az életemben, ő jó, és ő megadja az ő ígéreteit. Amen? Válasszunk egy reményt. Figyeljetek, ezt ti tudjátok meghozni, ezt a döntést. Én nem tudom helyettetek meghozni, a barátaitok, a társatok sem tudja. Ti tudjátok egyedül meghozni ezt a döntést, hogy hova helyezitek a reményeteket. Válasszuk Jézust. A hatodik, higgy a kárpótlásban. Higgy a kárpótlásban. Zakariás 9.12 mondja azt, ez nincs így konkrétan kiírva jegyzetbe, Zakariás 9.12, de ezt írjátok föl. Azt mondja ez az ige. Ti száműzöttek és rabok, akikben még él a reménység. Jöjjetek vissza hegyen épült erős váraitokba. Most azért hirdetem nektek, hogy megáldalak benneteket, kétszeresen kárpótollak minden szenvedésért. Amen? Minden szenvedésért. Megpróbálom nagyon röviden elmondani a bizonyságomat, ami nemrég történt velem, ami számomra egy kárpótlás. Azt érzem, hogy Isten még tartogat valamit a számomra, de egyfajta kárpótlás elkezdődött az életembe. Tudjátok, nekem volt egy nagyon nehéz munkahelyem. 4 évet voltam ezen a munkahelyen, és számomra a kiút az a gyerekvállalás volt ebből a munkahelyből. Én úgy akartam minden elmenni, hogy lesz gyermekünk, és hogy elmegyek szülni. És bármennyire is kitartottam, hűséges voltam, nem így alakultak a dolgok. Egyszerűen nem így alakult. És nagyon frusztrált voltam már az egészbe, és rájöttem 4 év után, hogy valószínűleg ez az én akaratom. És nem az, hogy gyermekünk legyen, hanem az, hogy akkor legyen gyermekünk, és ebből a munkahelyből menjek el úgymond szülni. És meghoztam egy döntést 4 év után, hogy oké, elismerem, hogy valószínűleg ez az én akaratom volt, és valószínűleg én rosszul gondolom, és kilépek hitben, és elkezdek munkát keresni. De tudjátok, egy nőnek, aki gyerekvállás előtt áll, nem könnyű munkát találni, mert ugye én azon izgultam, hogy valószínűleg azonnal terhes leszek, vagy valószínűleg akkor leszek terhes, tudjátok, és akkor az milyen ciki, meg kellemetlen, aj, nem jó, már csak ezért is itt kéne maradni, de éreztem a szívemben, hogy ki kell lépnem hitben ebből az állapotból, mert ez így nem jó, de ez nem az én tervem volt, én ezt nem akartam, és imádkoztam, és mondtam Istennek, oké, azt érzem, hogy ez nem a te utad, nem tudom, hogy a munkaváltás a te utad, de minden esetre megpróbálom. 1 hónapon belül lett új munkám. 1 hónapon belül Isten azonnal megnyitotta az ajtót. És még mindig nem estem teherbe, mindig nincs gyermekünk. Viszont hihetetlen, hogy Isten hogyan kezdett el kárpótolni ezen a munkán keresztül. Kárpótolt kollégákban az a szeretet, az a figyelmesség, az a fajta csapatmunka és egység, ami most közöttünk van, gyógyítja a lelkem azokból a megtöretésekből, amiket az előző munkahelyen tapasztaltam meg. Az a fajta támogatás, amit a főnökömtől kapok a lehető legnehezebb időszakokban is, kárpótolja azt a rengeteg bántást, amit kaptam az előző főnökömtől. Azt a rengeteg nehéz mondatot. Tudjátok, az előző főnököm engem nagyon-nagyon lerombolt. és ez a másik most épít föl. Anyagilag Isten kárpótolt, és többel fogok eljönni, mint gondoltam volna. Nagyon sok mindenben észre kellett vegyem, hogy Isten kárpótolt. Tudjátok miért? Mert Istennek fontosabb az ő gyermekeinek a lelki, szellemi, mindenféle egészsége, mint az, hogy mi maga az áldás. És ez annyira csodálatos, mert Isten nem akarta, hogy én úgy menjek el szülési szabadságra, hogy közben megtört az életem, hogy engem kikészítettek a kollégáim, kikészítettek a főnököm. Nem akart, hogy ilyen állapotba menjek el, hanem ő helyreállít, felépít, kárpótol, és utána majd egy nap megadja az áldást. És az a fajta kárpótló dolog, amit Isten ad, nem volt az én fejembe, de sokkal jobb, mint amiről álmodtam volna. És azért szerettem volna nektek ezt elmondani, hogy bátorítsalak benneteket. Lehet, hogy nem úgy alakul az életed, ahogy tervezted. Lehet, hogy nem is hiszel ebben a kárpótlásban. Hadd bátorítsalak, hogy Isten kárpótolni fog, ha bízol benne. Bíz benne. Tedd őt az első helyre. Ne nézz hátra. Szakadj el a múlttól. És fókuszálj előre. És hozd meg egy döntést, hogy nem fogsz többet foglalkozni, hogy mi volt jó régen, mi volt rossz régen. Elengeded a fájdalmakat, elengeded a sebeket, megbocsátasz, elengedsz embereket, lerendezel magadban dolgokat, és elkezdesz fókuszálni arra, hogy te ki vagy. Amen. Te ki vagy. Isten mit mond rólad, Isten mire hívott el, Istennek mi a terve számodra. És ez a hetedik, ne törődj bele abba, ha megreked az életed. Tehát, én arra bátorítom, hogy gyülekezet, ne maradj ebbe az állapotba. Nem maradj ebbe a sóbálmány állapotba, hanem csak engedd meg, hogy Isten újjá tegye az életedet. Úgyhogy én ezzel szeretelek volna bátorítani benneteket. Csak szeretném, ha most gyorsan imádkoznánk, és tényleg Isten elé mennénk most. Úgyhogy ha készen álltok, akkor kérlek, hogy álljatok föl, és csak hunyjuk be együtt a szemünket. Drága mennyi atyám, én annyira hálás vagyok azért a munkáért, amit az én szívemben is elvégeztél, és még mindig teszel, és még mindig egy helyreállás szakaszban vagyok, és tudom azt, hogy nem vagyok ezzel egyedül, tudom, hogy sok embernek megtört ezen a helyen a szíve, mert akár emberekkel kapcsolatban csalódtak, munkával kapcsolatban, ígéretekkel kapcsolatban, párkapcsolatban, bármiben is, Uram, csalódtak, vagy nehéz, mert felborult az életünk egyik napról a másikra. Uram, a mai nap csak szeretnénk meghozni egy döntést, hogy beléd helyezzük a reménységünket, Jézus, hogy megvalljuk azt, hogy nem emberekben, nem dolgokban, nem social médiában, nem más témákban tesszük a reménységünket, hanem beléd helyezzük, Jézus, a reménységünket. És Uram, most meghozunk egy döntést, hogy elszakadunk a múlttól, hogy elszakadunk a régi jó dolgoktól, a régi rossz dolgoktól, és előrefelé nézünk, és rád nézünk, Jézus. Imádkozok mindenkiért, most az egész gyülekezetért, imádkozok helyreállásért, gyógyulásért, hogy azoknak, akiknek megtört a szívük, Uram, kérlek, hogy megtört a lelkük, kérlek, hogy a mai nap ők is meg tudjanak hozni egy döntést, hogy helyreállnak, hogy meg akarnak ebből gyógyulni, és hozz gyógyulást erre a helyre. És hozz egy szenvedélyt, Uram, hogy tényleg együtt felálljunk, és birtokba vegyük azt, amit te akarsz nekünk adni a személyes életünkben, és mint közösség is együtt, mint gyülekezet, mert hiszem azt, hogy a gyülekezetünk életére is, Uram, neked terved van, és jobb a jövőnk, Uram, mint amit mi el tudnánk képzelni, Atyám. Ezért téged dicsőítünk a názareti Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.